hangrészlelés kategorikus, a pszicholingvisztikai szakirodalomban ma már evidenciaként kezelik. Az ezzel kapcsolatos első mérések a Huskins laboratóriumokból indultak, amiben úttörő szerepet vállalt például Lieberman. Lieberman azt, hogy a hangészlelés kategorikus a következőképpen tesztelte. Egy olyan szótagokból álló skálát készített, aminek a kezdőpontja leginkább a B szótaghoz, a középső szakasza az leginkább a D szótaghoz, a záró szakasza pedig főként a G szótaghoz hasonlított. Ezt úgy állított elő mesterségesen, hogy ezeknek a szótagoknak az F2 értékeit egyenlő mértékben és fokozatosan tolja át egymásba. Így tulajdonképpen egy olyan szótagskálát kapott, ahol szépen egyenlő fizikai, akusztikai eltéréseket mutatva következte a leginkább B-hez hasonlító szótagok, az ettől távolodók, amelyek már a D-hez közelednek, és így tovább, és így tovább. Arra volt kíváncsi Lieberman, hogyha ezt a szótagskálát lejátsza kísérleti személyeknek, akkor azoknál a szótagoknál, amelyek egyforma távolságra vannak a leginkább B-nek és leginkább D-nek, illetve G-nek tekinthető szótagoktól, hogyan fognak vélekedni ezekről a kísérleti személyek. Azt mondják el, hogy ezen ingerek esetében valamilyen köztes szótagot se nem bit, se nem dit, vagy esetleg bit is dit is hallottak, vagy éppen nem veszik észre ezeket az átmeneteket, és határozottan nyilatkoznak ezeknek a szótagoknak a státusáról. Hát ez az utóbbi történt, mint ahogy ezekből a függvényekből látszik is, ahol az ingerekhez társított kategóriákat és az azonosítás százalékértékeit látjuk egymásra vetítve. Ezekből a függvényekből jól látszik, hogy attól függetlenül, hogy a 14 inger között egyforma mértékű volt az eltolódás, bizonyos eltolódásokat a kísérleti alanyok nem vettek figyelembe, és nem befolyásolta a kategória váltás felé irányuló elképzeléseiket, míg bizonyos különbségekre pedig érzékenyek voltak, annak ellenére, hogy ezek nem voltak fizikai, akusztikai értelemben nagyobbak, mint a más különbségek, és éles és határozott kategóriaváltást véltek felfedezni. A kísérleti személyek mutattak ugyan egymáshoz képest egy kis változatosságot a két kategória határnál, de ez nem azt jelenti, hogy bizonytalanok lettek volna az ítéleteikben, hanem azt, hogy határozottan, de itt a kategóriaváltásoknál heterogén módon ítélkeztek. Az is kiderült a további kutatások során, hogy a kategorikus hangészlelésünk az prototípus elven működik. Kuhl 1991-es méréseiben rámutatott, hogy a mentális hangreprezentációink azok tulajdonképpen olyan minták, amelyek úgy működnek, mintha perceptuális mágnesek lennének, azaz az egyes hangingereket mindig a hozzájuk leginkább hasonlító mintához húzzák, és ezáltal egyértelművé teszik a kategorizációt. Tehát, mintha perceptuális mágnesként működnének ezek a prototípus fonémák. Az is nyilvánvaló a későbbi vizsgálatokból, és sejthető is, hogy az a hangészlelés, amely prototipikusan kategorikus, az nyilván anyanyelvfüggő kell, hogy legyen, hiszen az, hogy az egyes mentális minták középpontjába, magjába pontosan milyen hangvariánsnak megfelelő akusztikai élmények kerülnek, ez nyilvánvalóan a környezet nyelvi mintáitól fog függeni. Az is egyértelmű, hogy egy anyanyelv sajátos prototípus fonéma kialakulása az elmében, éppen ezért a nyelvelsajátítás folyamán történik meg valamikor, amikor az egyén már elegendő statisztikai tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a hangreprezentációs mintái anyanyelvének megfelelően alakuljanak ki. Ha a nyelvelsajátítás folyamatát ilyen szemszögből vizsgáljuk, akkor kitűnik, hogy a csecsemő kezdetben nyelvi világpolgárként kezdi meg életét, azaz apró, az anyanyelvében lényegesnek nem mondható hangkülönbségekre is érzékeny. Később azonban, mintha ezt a nagyszerű tudását elfelejtené, és nyelvi világpolgárból anyanyelvi specialistává válik. Ez pedig igen korán, még pedig a 6.-12. hónap tájékán megtörténik. Persze a közönség megkérdezhetné tőlem, hogy honnan lehet ezt ilyen biztosan tudni, hiszen a csecsemőket nem lehet úgy megkérdezni, mint ahogy Lieberman tette a kísérleti alanyaival. Természetesen a pszichológusok nem explicit kérdéseket szoktak föltenni csecsemőknek, és ezzel kapcsolatban nem explicit válaszokat várnak, hanem impliciten vizsgálják a csecsemők beszédpercepciós folyamatait. Így mindenek előtt a neurolingvisztikából használatos módszerek jöhetnek szóba. A funkcionális egyik képalkotó eljárásokat, így az fMRI-t, illetve a PET-et csecsemők esetében nem szokták használni, egyrészt etikai okokból, másrészt pedig gyakorlati okokból. Az etikai okok azok egyszerűen azok, hogy nincsenek azzal tisztában, hogy az erős mágneses tér, illetve az izotópok alkalmazása nem lesz-e káros hatással a csecsemő további fejlődésére. A gyakorlati okok pedig abból adódnak, hogy erős zajhatással jár a funkcionális képalkotó eljárások használata, illetve a PET során alkalmazott injekció is kellemetlen lehet, így egyáltalán nem biztos, hogy a csecsemő esetében azzal a kognitív folyamattal találkozunk, amivel egyébként természetes módon találkoznánk, hogyha nem lenne a baba kísérleti helyzetben. Viszont az úgynevezett elektroenkefalogramot, amely az idegsejtek tömeges kisülését képes mérni, az EEG-t, azt csecsemők esetében is szokás használni. Az EEG sapka az elektródákból áll, és a képen látható baba, anélkül, hogy ebből bármit sejtene, éppen egy nyelvi kísérletben vesz részt. De természetesen a neurolingvisztikai vizsgálatokon túl egyéb olyan pszicholingvisztikai mérések is léteznek, amelyek például a csecsemők, illetve a nagyobb babák viselkedéses tulajdonságaira alapoznak. A pszichológusok megfigyelték, hogy a csecsemő, ha új ingerekkel szembesül, mivel érdeke, hogy tanuljon, nyilván fölfigyel ezekre az új ingerekre. Ha éppen szopik, akkor a szopása intenzitása változik meg, ha pedig más csinál, akkor figyelme az új inger irányába fordul. Így a szopás és figyelem preferenciára alapozó mérések megint csak alkalmasak lehetnek arra, hogy ilyesfajta teszteket végezzenek. Így például a híres beszélő cumi tesztet. A képen látható egy hónapos baba egy cumit szopik, egy speciális cumit, ami szenzorral van összekötve, és a szopása intenzitását méri. Eközben olyan szótagokat játszanak le neki, mint amik például a Lieberman készítette szótagskálához igen hasonlatosak, csak a pa-ba szótagok különbségeivel játszik ez a szótagskála. A szenzor pedig méri a baba szopási intenzitását. Ha ezeket a méréseket valamiféle függvényre vetítjük, akkor a következőket kapjuk, ha a baba nem érzékel kategóriaváltást, illetve ha érzékel kategóriaváltást. A természetes helyzetben megfigyeltő szopási gyakoriságot az X-nél lévő kis pontok jelzik, az ehhez képest az ingerek hatására történő elmozdulást pedig maguk a vonalak. Amikor kategóriaváltást várnánk, tehát amiben, a kísérletben, amire rákérdezünk, az a nullánál lévő vonal. Az egyik esetben, mikor a baba nem érzékeli például két pa szótag, vagy például két ba szótag között az eltérést, akkor látjuk, hogy a szopási intenzitása nem igazán változik meg. Míg a második esetben, a B esetben, a vonalnál, ahol a kategória hatást várjuk, radikálisan megváltozik a csecsemő szopásának intenzitása, jelezve, hogy itt érezte a ba-pa szótagváltást. Ezeken a kísérleteken túl természetesen a figyelem preferenciára alapozó kísérletek is meghatározóak, így például az amerikai japán babák L és R tesztje. A japánban ugye az L és az R az nem hordoz lényegi különbséget, egyetlen fonéma két variánsának tekinthető, ellenben ugye az angolban igen. A kísérletben azt figyelték meg, hogy amerikai és japán babák hogyan kezelik az L-R hangkülönbséget, diszkriminálják, megkülönböztetik-e ezeket, vagy sem. A kísérlet során azt tapasztalták, hogy a 7 hónapos japán babák még épp úgy elkülönítik az L és az R hangok különbségét, mint amerikai társaik, 10 hónapos korukra azonban ezt a tulajdonságukat elhagyják, elfelejtik ezt a tudásukat, és már nem tesznek különbséget az L és az R hangok között. Amerikai társaik viszont annál egyértelműbben. Hasonló ehhez a Wenkel laboratóriumban végzett kísérlet is, amiből két képet láthatunk. A kanadai és hindi ba, da, illetve aspirált dét tartalmazó da szótagok tesztje. Itt a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy egy kanadai baba vajon érzékeli-e azt a hangkülönbséget, ami a hindiben releváns csak és meghatározó, vagyis a D-nek az aspirált helyzetes és nem helyzetes voltát. A 6 hónapos Matthew érkezett először a laboratóriumban, akinek a tréning fázisban, hogy megértse a feladatot, a BA-DA szótagok tesztjét használták, mégpedig a következőképpen. Amikor a BA szótag hangzott el, akkor a kísérletvezető kezében lévő kis játékra volt érdemes általában figyelni, viszont amikor a DA szótag megjelent, akkor föltűnt oldalt egy üvegdobozban valami nagyon érdekes, egy doboló nyuszi, akire mindenképpen érdemes volt odafigyelni. Minden DA-nál föltűnt ez a doboló nyuszi, és minden BA-nál nem csinált semmit, elsötétült a környezet. A tréning fázis után, miután Matthew felfedezhette, hogy az új inger esetén elkezd dobolni a nyuszi, következett a hindi da, illetve aspirált da teszt. Ugyanezzel a módszerrel. Arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy vajon Matthew, amikor az aspirált dét tartalmazó da föltűnik, akkor oldalra néze és várja-e, hogy elkezdjen dobolni a nyuszi. Matthew 6 hónaposan még várta, ellenben az utána érkező Emma 10 hónaposan, ugyanezzel a tréningfázissal már egyáltalán nem várta, hogy a nyuszi elkezdjen dobolni, hiszen új inger nem jelent meg. Azaz még 6 hónaposan különbséget tett egy kanadai csecsemő az általa nem tapasztalt két hindi szótag között, addig 10 hónaposan ezt a különbségtételt már nem tette meg. Na most mindezek alapján egyértelműen úgy tűnik, hogy a nyelvsajátos prototípus fonéma, hiszen itt fonémák diszkriminációját mérték, a beszélők nyelvének legkisebb és igen korán feltűnő, úgy is lehet mondani, hogy eredendő analitikus nyelvi egysége. Ha azonban az erre mutató teszteket óvodás gyerekekkel végzett kísérletekkel egybevetjük, akkor érdekes paradoxonra lehetünk figyelmesek. Ha itt a csecsemők hangokat különböztettek meg, akkor legalábbis meglepő az az óvodásoknál tapasztalható eredmény, miszerint az óvodásoknak a nyelv tudásában a fonéma, mint nyelvi rendszertani elem a jelek szerint egyáltalán nem létezik, ez csak később alakul ki. Kassa Ilona, amikor óvodásokkal végzett vizsgálatokat, akkor az ilyesfajta percepciós kísérleteit a következő eredménnyel zárta. Ezt írja. Hiába kérjük tőlük, hogy mondjanak például B hanggal kezdődő szót. Egyszerűen nem értik a feladatot. Ugyanígy hiába kérjük, mondják meg, hol hallanak valamely kiejtett szóban például légzőmögéshez vagy kigyósziszegéshez hasonló hangot, hiszen fogalmuk sincs arról, hogy a szónak egyáltalán van kiterjedése, ezen a terjedelmen belül pedig különböző elemek sorakoznak, azaz nem tudják a hangsort beszédhangokra bontani. Tehát a paradoxon az mindenképpen fennáll, a csecsemő hangokat különböztet meg, az óvodás pedig furcsa mód nem tud hangsorokat hangokra tagolni. Miután a prototípus fonémának ez a paradoxonja a beszédpercepció jelenségével kapcsolatos, igen kézenfekvőnek látszik, hogy az ellentmondást a beszédészlelés mechanizmusának, hogyanjának tanulmányozása útján próbáljuk meg feloldani. Milyen is tehát akkor a beszédpercepció mechanizmusa, hogyanja? A pszicholingvisztikai szakirodalomban ezzel kapcsolatban azt lehet olvasni, hogy a beszédpercepció az analóg folyamat a látással, ami pedig egyértelműen holisztikus elvű. Az idegrendszer az úgy működik, hogy először az egészet emeli ki, és aztán fog a vizuális inputok esetében a részletek elemzéséhez. Az, hogy ez valóban így van, talán jól látszik abból, ha Giuseppe Arcimboldo egyik festményére tekintünk. Ezen a festményen első ránézés és első pillanatban egy portré tűnik föl előttünk, majd csak ha tüzetesebben nézzük meg ezt a képet, akkor látjuk, hogy ez voltak éppen nem más, mint különböző tengeri herkentjükből összerakott montázs, amelyben teknőstől, haltól és poliptól kezdve minden van, és gyakorlatilag ebből tevődik össze a portré. De hasonlóan a holisztikus vizuális percepciót támogatja mondjuk az a tapasztalatunk, hogy bizony, ha olyan képrejtvények megfejtésére kérnek minket, ahol két első ránézésre egyformának tűnő kép minél apróbb és minél több eltérésének felismerését várják el tőlünk, akkor bizony nehézségeink vannak. Ha ezt a két kutyás képet is megnézzük, első látásra szinte egyformának tűnik ez a két kép, és néhány perces vizsgálódás után fedezzük föl, hogy itt nem is olyan kevés, hanem egyenesen 7 eltérés található a két kép között. Mindezekből adódik tehát, hogy úgy néz ki, hogy a látás az egyén mindennapi tapasztalatai függvényében holisztikus, prototípus elvű képi reprezentációkat alakít ki, aminek következtében a látórendszernek olyan előfeltevései lesznek, amelyek befolyásolják a percepciót, akár bizonyos esetekben illúziókat is eredményezve. Az ilyen mintaalapú vizuális beidegződéses jelenségeket a kognitív pszichológiában szemléletesen be is mutatták az úgynevezett kanizsa ábrákkal többek között. A kivetített ábrán például egyet látunk a híres pszichológiai tesztek közül. Itt nyomda technikai értelemben 4 vizuális egység látható, mégpedig 4 fekete 3/4 kör. Valójában azonban a látórendszerünk egy 5. vizuális egységet is érzékel, egy fehér négyzetet, amely a 4 teljes kör mindegyikéből eltakar egy negyednyit. Érdemes felfigyelni arra, hogy ehhez hasonlóan holisztikus jellegű a beszédpercepció is, hiszen a kanizsa négyzet illúziójával analóg folyamatok a beszédpercepciós bázis érzéki csalódása is, vagyis azok az esetek, amikor anyanyelvünk prototipikus, a nyelvelsajátítási, illetve a későbbi nyelvi tapasztalatoknak megfelelően rögzült fonotaktikai, azaz hangkapcsolati mintái, olyan előfeltevéseket alakítanak ki, amelyek aztán hatással vannak észlelésünkre. Vonatkozó pszicholingvisztikai tesztek is vannak természetesen erre, amelyek ezt igazolják. Az ilyen jellegű tesztek Warren-től származnak, de azóta már nagyon sokan megcsinálták. Az úgynevezett hangrestaurációs kísérletekben szavak egy-egy hangját szokták maszkolni, azaz valamilyen sistergéssel, kattanással, netán köhögéshez hasonló hanggal elnyomják a hangsor egyetlen elemét. A kísérleti alanyoknak lejátszva ezeket a szavakat, azonban meglepő módon a hiányzó hangot is hallani vélik, és nem tudják azonosítani a hiányzó hangnak a helyét sem, miután föltudják arra a figyelmüket, hogy itt egy hang hiányzott. a hangrestaurációs kísérleteket, ráadásul ha álszavakkal ismételték meg, azaz olyan szavakkal, amelyekhez nem köthető jelentés, viszont nagyon hasonlítanak valamilyen anyanyelvi hangkapcsolódási mintára. Szóval, hogyha ilyen úgynevezett szószerű logatomokkal elvégezték ezeket a kísérleteket, akkor ugyancsak hasonló eredményei voltak. Ráadásul, ha egy kicsit utána nézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy hangrestauráció nem csak kísérleti helyzetben, hanem a mindennapokban is előfordulhat, ahogyan erről például Péter Mihály egyik fonológiai tanulmányában be is számol. A következőket írja. Elsorok írójának alkalma volt Moszkvában egy spanyol anyanyelvű személlyel beszélgetni, aki, noha több éve élt már a városban, meglehetősen törte az oroszt. Beszélgetésünk közben feltűnt, hogy a spasiba, köszönöm szót, rendszeresen így ejti. Spasiba. Első döbbenetemben megkérdeztem, miért mondja így. Még megdöbbentőbb válasza egy viszont kérdés volt. Miért? Az oroszok talán nem így mondják. Na most, ha tekintettel vagyunk a beszédpercepció holisztikus jellegére, akkor feloldható az a paradoxon, amely a csecsemők viselkedése és az óvodások fonéma azonosítási képességei között mutatkozik. Ez esetben ugyanis világos, hogy anyanyelvsajátos prototípus fonémák helyett inkább anyanyelvsajátos fonotaktikai mintákkal kell számolni, ezek a nyelv elsődleges és ösztönös elemi egységei. Ezt látszik erősíteni az a tény is, hogy a holisztikus vizuális percepciót igazoló kanizsa illúzió feltűnése időben egybeesik a babáknál a nyelvspecifikus beszédpercepció kialakulásában. Mindez nem mond ellent, hogy mi anyanyelvsajátos fonotaktikai mintákat és nem pedig anyanyelvsajátos prototípus fonémákat föltételezünk a csecsemőkkel végzett vizsgálatok eredményének sem. A csecsemőkkel ugyanis kivétel nélkül olyan teszteket végeztettek, amelyek szó vagy szótag formájú hangsorokon kérték számon a csecsemőktől a hangok megkülönböztetésének képességét, és a kutatók tulajdonképpen meg sem kérdőjelezték azt, hogy a beszédpercepció alapegysége itt a fonéma lenne. Nyilvánvalóan a betűírás nagymértékű elterjedtsége, illetve a grammatikáknak az a hagyománya lehetett ennek a hátterében, hogy az ókortól kezdve gyakorlatilag a hangokat tartják számon a nyelv legkisebb egységeként. Így, míg a csecsemőkkel végzett kísérletek a beszédpercepció hogyanját, mechanizmusát valóban mérték, és plauzibilis módon mutattak rá a kategorikus prototípus alapú hangsorészlelésre, azt, hogy a beszédpercepció egységének mekkora a lineáris kiterjedése, tehát itt fonéma alapú vagy hangkombináció alapú beszédpercepcióról van szó, ezt semmiképpen sem mutathatták. A másra hangzók azonosításának szigorúan kontextusfüggetlen vizsgálata egyébként is csak korlátozottan lehetséges, még ha törekednénk is arra, hogy egy olyan kísérleti helyzetet állítsunk elő, ahol önmagukban tesztelhetnénk diszkréten a hangokat. Ha ugyanis például egy olyan szótag végéről, mint a di, elkezdjük mesterségesen géppel a hangrezgéseket levágni, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egy ideig a di szótagot halljuk, majd egy idő után valami olyat, ami nem is nyelvi jelre emlékeztet, hanem valami más típusú zaj vagy zörej. A di ugyanis egy alveoláris expoziva, vagyis egy olyan felpattanó zárhang, amelynek képzését a fogmedernél lévő zár felpattanása határozza meg. Így ez a hang csak akkor tud megszólalni, ha úgy, ahogy ez egyébként a természetes artikuláció során is szokott lenni, környezetében, azaz utána egy magánhangzó, vagy legalábbis egy redukált időtartamú úgynevezett schwa áll. Természetesen vannak olyan mással hangzók is, amelyeket lehet kontextus független módon tesztelni, és el lehet készíteni szintetizált formában ezeket diszkrét módon, hogy bemutassuk őket egy kísérletben. Az ilyen típusú eszközfonetikai és pszicholingvisztikai mérések eredményei azonban mind azt mutatják, hogy ezeknek a másra hangzóknak az azonosítása esetében is szükség van a kontextusra. Az emberek nagy mértékben támaszkodnak a hang környezetre egy-egy másra hangzó azonosításában. Minimális egységekként ez esetben is a vokálisok, azaz a magánhangzók, illetve ezeknek egy vagy több mással hangzóval alkotott nyelvfüggő kombinációi szolgálhatnak. Amikor az auditív felismerési kulcsokat torzították, illetve a hangkapcsolatok tagjait variálták, akkor arra a megállapításra jutottak a kutatók, hogy nem lehet a hangsornak egyetlen olyan analitikus részletét kiragadni, amiből az emberek egyértelműen azonosítanák egy-egy hangnak a fonematikus hovatartozását, mert gyakran éppen az átmenetek, vagy éppen a szomszédos beszédhangok hordozzák a fonematikus besoroláshoz szükséges releváns információt. Így, noha manapság egyre több pszicholingvisztikai munkában hangoztatják, hogy a beszédpercepció kapcsán el kellene gondolkozni azon, hogy ennek az alapja vajon a fonéma-e, vagy a hangkombinációs minták, tehát egyre több pszicholingvisztikai írás hangoztatja ezt, mégis a kutatók többsége elzárkózik attól, hogy a hangkombinációkat tekintse a beszédpercepció alapegységeinek, mégpedig a következőre hivatkozva. Mivel fonémából egy nyelvben kevesebb van, hangkombinációból pedig lényegesen több, mondják a pszicholingvisták, ahhoz, hogy a beszédpercepció hangkombináció alapú legyen, lényegesen több auditív mintát kellene mentálisan tárolnunk, ez pedig a beszédpercepció hatékonyságának problémáját veti föl. Ez az ellenvetés azonban, ami azt mondja, hogy a hangkombinációs mintákra alapozó beszédpercepció nem túl hatékony, ez meglehetősen egyoldalú. Azt ugyanis, hogy az egyes percepciós műveletek közül mi számít hatékonynak és mi nem, azt nem csak a percepciós alapegységek mennyisége, hanem minősége is meghatározza. Márpedig, hogyha a fonémák és a hangkombinációk ilyen fajta tulajdonságaira gondolunk, akkor világos, hogy a fonémáknak nagyobb szórási sávjuknak kell lenni, mint a hangkombinációs mintáknak, hiszen nagyobb az együttejtő mechanizmusokból, tehát a hasonlulásból, összeolvadásból és egyebekből eredő koartikulációs szórás. Ezt eszközfonetikai mutatókkal is egyértelműen lehet igazolni. Lieberman stilizált spektrogramján például a D és a DU formás értékeit láthatjuk. Míg a D és a DU szótag ugye eltérése az gyakorlatilag a hangkörnyezetből adódik. Hogyha ezekkel az eltérésekkel a hangkapcsolatok esetében nem kell számolnunk, akkor az ebből adódó szórás is nyilvánvalóan kisebb lesz. Itt a formáns értékek világosan látszik, hogy az F1 esetében egyeznek meg, míg az F2 nagyon erőteljesen eltér. A D esetében kb. 2200 Hz-ről emelkedik, kb. 2600 Hz-re, míg a DU esetében kb. 1200 Hz-ről csökken 700 Hz-re. Ebből adódóan tehát, hogyha fonémákkal számolunk, kevesebb fonémával kell ugyan számolnunk, de lényegesen nagyobb szórási sávokkal, ami ugye a koartikulációs szórás kiküszöbölését megnehezíti a percepció számára, míg hangkombinációk esetében több hangkombinációval, de kisebb szórási sávokkal. Itt tulajdonképpen a hangsorminták könnyebben elsajátíthatók a nyelvelsajátítás folyamán, mint a prototipikus fonémák, hiszen a csecsemőnek kevésbé bonyolult általánosítási műveletekre és képességekre van szüksége, hogy az egyes hangsor mintákat kinyerje, mintha ezt fonéma alapon tenné. Nyilván nyilvánvaló, hogy a mesterséges intelligencia kutatás területéről vett analóg példák csak megtámogató értékűek lehetnek, és a természetes emberi percepcióra vonatkozóan nem szolgálhatnak perdöntő bizonyítékkal, de mindezek tudatában mindenképpen biztató, hogy a mesterséges intelligencia kutatásban is azok a beszédfelismerő programok bizonyulnak sikeresebbeknek, amelyek nem monofónokra, azaz a fonémáknak megfeleltethető egységekre alapoznak, hanem hangkombinációkra, bi, illetve tri fónokra. Ezek lényegesen jobb felismerési hatásfokot látszanak biztosítani. A mesterséges intelligencia kutatás szakemberei szerint manapság már a beszédfelismerő programokban való használatuk elengedhetetlennek látszik. Mindezek után talán már nem lepődünk meg azoknak az eszközfonetikai, illetve pszicholingvisztikai kísérleteknek az eredményei sem, amelyeket például John Lotz, a Haskins Laboratórium munkatársa, a magyar Lotz János végzett kollégáival 1960-ban. Lotzék az angol zöngétlen explozívák kategorizációját vizsgálták kísérleti helyzetben, mégpedig a fonotaktikai környezettől függően. Jól tudjuk, hogy az angolban a szó elejé helyzetben lévő, vagy az első szótagban lévő hangsúlyos, magánhangzó előtt álló zárhangok, felpattanó zöngétlen zárhangok, explozívák, azok csak hehezetesen fordulhatnak elő, tehát úgy, mint például a pill, till, kill, pour, tor, core hangsorokban. Ez után viszont, mint a spill, steal, skill, spore, store, score-ban, ugyanúgy zöngétlenek ezek, ugyanúgy természetesen explozívák, viszont nem hehezetesek. Lotzék arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik az angol anyanyelvűek beszéd percepciójával, és egyáltalán fonéma azonosításával, ha mesterségesen a spill, steal, skill, stb. Szavak elejéről levágják az S-t, és ezt hallgattatják meg a kísérleti alanyokkal. Ekkor ugyanis olyan hangsorokat hoznak létre mesterségesen, amelyek tulajdonképpen valahol félúton helyezkednek el a pill-bill, till-dill, kill-gill, zöngés-zöngétlen párok között, hiszen nem lesznek helyzetesek, holott a zöngétlen szókezdő explozíváknak helyzetesnek kellene lenniük, viszont nem lesznek zöngések, de a zöngés hangok meg nem szoktak helyzetesek lenni az angolban. Ilyen értelemben tehát valamilyen szempontból köztes hangsorokat hoznak létre. Amikor ezeket lejátszották Lotzék a kísérleti személyeknek, akkor azt tapasztalták, hogy az angol anyanyelvek az ilyen típusú vágással előállított hangsorok esetében nem PTK-t azonosítottak, hanem BDG-t, tehát a Bill, Dill, Gill, stb. Hangsoroknak megfelelő zöngés explozívát. Míg a Spill, Steal, Skill, stb. Szópárok esetében pedig egyértelműen PTK-t. Lotzék egyébként ezt nem csak angol anyanyelvűekkel végezték el ezt a tesztet, hanem Puerto Rico-i spanyolokkal, magyarokkal és táj anyanyelvűekkel is. Ezeknél is fonotaktikai mintahatásoktól függő percepciót tapasztaltak, de természetesen anyanyelvfüggő módon, tehát más értelemben, mint az amerikaiaknál. Mindezek függvényében tehát eléggé egyértelmű, hogy az óvodások azért nem fognak tudni hangokra szegmentálni, mert csecsemőkortól kezdve az anyanyelv sajátosan prototipikus és a hangtani értelmezés alapegységeként szolgál, az nem a fonéma, hanem az anyanyelv sajátos hangsorminta. A csecsemők anyanyelv sajátos hangsor észlelése sem fonéma alapú, tehát, hanem hangsorminta alapú. Nem véletlen, hogy számos kísérletben igazolták, hogy noha az óvodások nem tudnak szavakból hangokat kinyerni, vagy hangokra bontani szavakat, a megnyilatkozásokat mégis ösztönösen nyelvérzéküknek megfelelően bontják szavakra, illetve szótagokra. amikor Lieberman és munkatársai óvodásokat és kisiskolásokat arra kértek, hogy bizonyos szavak hallatán jelezzék a szavak szótag számát, illetve fonéma számát az asztalt ütögetve, akkor azt tapasztalták, hogy fonémák számát 4 évesek közül senki nem tudta megadni. Az olvasás tanulás az iskolában elkezdő 5 évesek 17%-a, a 6 éveseknek pedig 48%-a tudott hangokra bontani, szótagolni viszont mind a 3 korcsoport. Az óvodáskorú gyerekek ilyenfajta viselkedése nem is meglepő, hiszen az óvisok környezetüktől csak koartikulált, tehát együttejtő hangokat hallanak, diszkrét hangok soraként megjelenő szekvenciákat nem, vagy csak igen ritkán és kivételes esetben. Számukra tehát a folytonosság és a vele járó egészleges észlelés az, ami eleve adott. Így nem lehet meglepődni, amikor az óvodások úgy reagálnak az eltökélt kutatónak a kérésére, aki azt kéri, hogy mindenféle hangokat elemezzenek ki a szótagokból, hogy egyszerűen nem is fogják érteni a feladatot. Miután azonban a gyerekek az óvodáskor után már tudnak hangokra tagolni, ha adekvát módon szeretnénk szólni a nyelv ontogeneziséről, azaz az egyéni nyelvek változási folyamatairól, akkor mindenképpen számolnunk kell a fonémával is, de úgy, mint az anyanyelv tipikus hangsormintákra támaszkodva utólagosan, leginkább az írás-olvasás tanulás révén elsajátított analitikus műveletek eredményeire. Azt, hogy a fonémák megjelenése utólagos, azt nem csak a neurolingvisztikai, de pszicholingvisztikai és egyéb viselkedéses tesztek is alátámasztják. Csépe Valéria például neurolingvisztikai mérésekkel arra figyelt föl, hogy az iskolába kerülők, illetve az első és második osztályosok hangsorelkülönítési érzékenysége az ugrásszerűen megváltozik. Ő az EN komponens változását mérte neurolingvisztikai kísérletekben. Az EN komponens, az úgynevezett elérési negativitás, az a változások automatikus észlelésének neurolingvisztikai korrelátuma. Ahogy Csépe ábráján a bekarikázott rész mutatja, az EN ugrásszerűen megváltozik az első és a második osztályosok tekintetében, amikor például a BA-KA kontraszttal váltják ki ezt a bizonyos komponenst. De természetesen más típusú jelenségek is amellett szólnak, hogy a fonéma az egy utólagosan, mégpedig nagyrészt az oktatás révén elsajátított művelet eredménye lesz. Például közismert, hogy a gyerekeknek az írás-olvasás tanulás során gondjaik vannak a szavaknak a hangokra bontásával, majd pedig a betűk összeolvasásával. Az is világos, hogy a gyengén olvasó gyerekek rosszul teljesítenek az úgynevezett piglatin játékban. A malac latin játék lényege az, hogy a szavak szó elejét, mással hangzóját vagy mással hangzó csoportját le kell vágni, a szó végére kell tenni, tehát valamiféle fonematikus elemzésre van szükség, és ezt meg kell toldani egy ai diftongussal. Vagyis például a banana szóból anana bay lesz, a questionből pedig question quay. Na most a gyengén olvasó gyerekek ebben az úgynevezett piglatin játékban nagyon rosszul teljesítenek. Rosin viszont munkatársaival felfigyelt arra, hogy azok a második osztályos gyengén olvasó gyerekek, akiknek nagyon nagy gondjuk volt az olvasással, akkor, hogyha a szavak olvasását nem a hangbetű megfelelések mentén tanulják meg, hanem úgy tanítják nekik, hogy szó képek formájában egy-egy szónak a teljes írásképét mutatják ezeknek a gyerekeknek, mint a szóírásoknál, az úgynevezett logografikus írásoknál, akkor ezek a gyerekek elkezdenek jobban teljesíteni. Tehát a szóképolvasás sikerei a gyengén olvasók esetében szintén a fonéma utólagos megjelenésére utalnak. De hasonló dolgokat lehet megfigyelni például az értelmi sérülteknek az olvasással kapcsolatos tevékenységében és teljesítményében is. Rosin példájától felbuzdulva magam egy óvodapedagógussal, Feketéné Csúlya Erzsébettel együttműködve kísérletet is tettünk arra, hogy egy 19 éves értelmi sérült, középsúlyosan értelmi sérült fiút, akit mentális képességei miatt inkább aranyos kisfiúnak tekinthetünk, tehát hogy egy 19 éves kisfiút valamilyen olyan irányba mozdítsunk el, ami az olvasás felé hajlik. Na most, nyilvánvaló, hogy ennek a kisfiúnak az esetében hagyományos olvasástanítási módszerekkel semmit nem lehet elérni, ez az út egyenesen lehetetlennek látszik. Ennek a kisfiúnak az aktív szókincse az mindössze három rosszul artikulált szóra korlátozódik. Ez a három szó, ez a gyermek nyelvben megjelenő első szava körébe tartozik, a mama, a papa és a baba. Ennek van még két variánsa, a mami és a papi, de ennyi az az összes szó kincs, amit ő artikuláltan képes, vagy kevésbé artikuláltan képes produkálni. A passzív szókincsét körülbelül egy alapfokú nyelvvizsgával rendelkező személynek megfelelő szókincs teljesítményre becsüljük. Na most innen elindulni egyértelmű és világos, hogy az olvasás tanítás útján hagyományos módszerekkel nem lehet. Szókép olvasással viszont meglepő módon igen, és hatalmas sikereket lehet elérni. Ez a kisfiú egy-két hónap leforgása alatt 200 szónak megfelelő írásképet tanult meg, szókártyák segítségével. Úgyhogy teljesítményére nem csak mi vagyunk büszkék, hanem egyébként saját maga is, azóta kedvenc időtöltésévé vált, hogy könyvekből a szókártyákról ismert szavakat kikeresse, és a környezetében lévőknek megmutassa. Ehhez hasonló jelenségeket mutat Mújrász és Kolinszki kísérlete is, ami szintén azt igazolhatja, hogy a fonéma az utólagosan alakul ki, míg a hangsormintán alakuló beszédpercepció az ösztönös. Mújrász és Kolinszki analfabéták és írástudók, illetve alfabétikus és logografikus írásrendszerű nyelvek beszélőit hasonlította össze. Mégpedig a következőképpen. Kísérletében portugál földműves felnőtteknek azt a feladatot adták, hogy az elhangzó szavakban vagy töröljék az MPS hangokat, vagy pedig adják hozzá, attól függően, hogy mit mond a kísérletvezető. Míg erre az írástudatlanok nem voltak képesek, az írástudóknak ez a feladat nem okozott semmi problémát. Kontrollcsoportként teszteltek olyan kínaiakat is, akik csak a szóírást ismerték, és a betűírással egyáltalán nem találkoztak, az eredmény ugyanez volt. A betűírással nem ismerő kínaiak ugyanúgy nem voltak képesek arra, hogy hangokat szegmentáljanak ki hangsorokból, mint a portugál analfabéta földművesek. Az, hogy a fonémák utólagosan jelennek meg a hangsormintákra támaszkodva, főként az oktatás révén analitikus műveletek eredményeként, nem jelenti azt, hogy mihelyest valaki az oktatás révén megtanul írni-olvasni, a beszéd percepciója onnantól kezdve fonéma alapú lesz a korábbi hangsorminta alapú percepció helyett. A beszélők és hallgatók nyelvében, grammatikájában ez továbbra is valamiféle másodlagos elemként tűnik föl, és főként írási-olvasási tevékenységek során vagy metanyelvi típusú döntéseket igénylő feladatokban bukkan fel. Így például akkor, amikor arról kell dönteni felszólításra, hogy a szegfű szóban vajon K vagy G van-e. Erre is vannak természetesen pszicholingvisztikai tesztek, amelyek azt mutatják, hogy az írás-olvasás tanítás a beszédpercepció eredendő hangsorminta alapú jellegét nem változtatja meg. Úgy tűnik, hogy az emberek számára a szavak szótag szerkezetét könnyű feltérképezni kísérletekben, viszont problémát jelent a szók hangjainak sorrendjét meghatározni. Hasonló dolgokról árulkodnak az úgynevezett fonéma monitorozási tesztek is, amikor arra kérik a kísérleti személyeket, hogy jelentéssel nem bíró hangsorokat lejátszva nekik, kijelölnek egy hangot, és arra kérik a kísérleti személyeket, hogy amikor ezt az egy hangot meghallják, nyomják le a billentyűt. Utána ezt a kísérletet elvégzik szótagokra is, szótagok vonatkozásában is, és ezekben a kísérletekben rendre azt tapasztalják, hogy a hangok detektálása jóval lassúbb a szótagokénál. Az egyes hangszegmentumoknak a fonémákhoz való rendelését ráadásul pszicholingvisztikai kísérletek alapján úgy tűnik, hogy nem csak a fonotaktikai egységek, tehát a hangsorminták feldolgozása előzi meg, hanem más típusú jelentéstani, illetve alaktani, mondattani folyamatok is. Amikor egy kísérlet sorozatban az egyes résztvevő személyeket arra kérték, hogy egy kép, például egy kutya láttán döntsék el, hogy a dolog az élő vagy élettelen, amit a kép ábrázol, illetve a dolgot megnevező hangsor milyen hanggal, például F-fel kezdődik-e, és ennek megfelelően nyomjanak billentyűket, akkor azt tapasztalták, hogy mindig korábban érkezik a szemantikai válasz, mint a fonológiai elemzés. A megismételt morfoszintaktikai kísérletben, az alaki mondattani feldolgozással kapcsolatban is ugyanezt az eredményt kapták. Úgy tűnik ráadásul, hogy a beszéd hangsormintáinak detektálása az nem csak hogy egyszerű feladat a beszélők számára szemben a fonematikus elemzéssel, hanem még különösebb odafigyelés sem igényel, tehát teljesen automatikus. A pszichológus Winkler István finneknek egy filmet vetített le, amiben a kísérleti személyek nyelvére egyáltalán nem jellemző fonotaktikai minták tűntek fel nagy mennyiségben, majd néhány olyan fonotaktikai minta kakukktojásként, ami viszont tipikusan jellemző volt a finn hangsorépítési mintákra. Winkler méréseit kielemezve azt tapasztalta, hogy az anyanyelvünkkel megegyező hangsorépítési mintákra még akkor is felfigyelünk, hogyha ezzel kapcsolatban nem kapunk külön feladatot, tehát ezeknek az észlelése és detektálása automatikus feladat. Ahogy Winkler írja, olyan ez, mintha egy soknyelvű beszédkörnyezetben, mondjuk egy nemzetközi társaság koktélpartiján automatikusan felfigyelnénk arra, amikor valaki saját anyanyelvünkön mond néhány szót. Mindezekből tehát jól látszik, hogy az az ugrásszerű változás, amiről a pszicholingvisztikai szakirodalom beszámol, az óvodások, illetve az első és második osztályosok szómegkülönböztetési érzékenységére vonatkozóan, az nem abból adódik, hogy az olvasás és az írás elsajátítása után a korábban hangsorminta alapú beszédpercepció fonéma alapúvá válik, hanem sokkal inkább abból, hogy a hangbetű megfeleltetések stabilizálódása bizonyos hangsorminták reprezentációinak periféria részeit fogja egyértelműsíteni, és még inkább meghatározóvá tenni az egyes hangsorminták szórási sávjait. Hogy az írás-olvasás tanításnak a beszédpercepcióra ilyesfajta hatásai vannak, azt jól mutatja Dietrauer mérése is, aki azt találta, hogy a gyerekek és a felnőttek a percepció során eltérően súlyozzák az akusztikai paramétereket, éppen az olvasás-írás tanításnak köszönhetően. A kutató 9 az S és az S hangok kontinuumából vett mesterséges zajt vágott össze olyan magánhangzókkal, amelyek viszont természetes sa, su, illetve sa, su szótagokból származtak, és ezeket teszteltette 3, illetve 7 éves kor közötti gyerekekkel és felnőttekkel. Azt tapasztalta, hogy még az óvodások, kisiskolások esetében a kategorizációs döntéseket nagy mértékben a hangátmenetek határozzák meg. A felnőtteknél már sokkal jelentősebben, de még mindig a hangátmenetek mellett tűnik föl az egyes zörejgócok frekvencia tartománya is, mint a fonológiai azonosítás szempontjából meghatározó tényező. Természetesen az, hogy az embereket írni, olvasni megtanítják, bármilyen egységes is az írás és az olvasás, nem fogja teljesen homogénni tenni az egyének mentális hangsor mintáit, tehát a heterogenitás az tekintetben is megmarad. Már csak azért is, mert az írás-olvasás tanítás az különböző egyének esetében különböző mértékűen sikeres lehet, és különböző szempontból hathat az egyénekre. És persze azért is, mert az, hogy az egyes hangsorminták mentális reprezentációinak milyen a belső szerkezete, az nem elsősorban az írás és olvasástól függ, hanem attól, amivel leginkább találkozunk a természetes kommunikáció, természetes társalgás során, az akusztikai nyelvi ingerektől és ezeknek a statisztikai előfordulásától. Mégpedig attól, hogy bizonyos hangkapcsolatok milyen gyakorisággal fognak föltűnni úgy, hogy pusztán ezeken a hangkapcsolatokon múlik két hangsor jelentésbeli megkülönböztetése. Az, hogy a hangalapok és a jelentések a beszédpercepció során így egymásra támaszkodnak, és tulajdonképpen hatékony és kölcsönható rendszerei a beszédpercepciónak, az megint csak több pszicholingvisztikai mérésből látszik. Így például látszik a hangrestaurációs jelenségek egyes mozzanataiból is. Meg lehet figyelni, hogy a maszkolt hangok helyreállítása sokkal erőteljesebb, ha valódi szavakban történik ez, és így kell a kísérleti alanyoknak megítélni a hallottakat. Aztán kevésbé egyértelműen, de még mindig meghatározóan az olyan ászókban, amelyek fonotaktikai mintájukban az anyanyelv mintáit tükrözik. Ezek közül is főként azokban, amelyek ráadásul valamilyen konkrét ismert szóhoz is kapcsolódnak. Tehát a hangsorminták a nyelvi heterogenitás megőrzése mellett az írás-olvasás során szerzett képességekkel kiegészülve továbbra is a beszédpercepció alapegységei maradnak. Ha a nyelvelsajátítás korai szakaszát tanulmányozzuk, akkor az is világosan látszik, hogy mértékben ezek a fonotaktikai minták lesznek a nyelvben elsőként feltűnő ösztönös egységek. A csecsemőknek a szopás és figyelemreferencia vizsgálataiból eléggé egyértelműen kiderül. A kisbabák kezdetben a hallottak konkrét fonetikai, fonológiai karakterére kevésbé érzékenyek, a hangsorok prozódiai és intonációs íveire, tehát a hangsúly és dallam ívekre viszont annál inkább. Kísérletekkel bizonyították, hogy a két hónapos babák jobban emlékeznek megszokott mondatdallammal együtt hallott, tehát mondatba helyezett szavak sorára, és rosszabbul, amikor az egyes szavakat integrálatlan módon külön-külön lapos intonációval hallják. Másrészt a kicsik jobban megtanulják a hangsúlyos szótagokat, illetve a hangsúlyos szótagokat követő tapadó jellegű klitikum szótagokat ezekkel együtt, mint a hangsúlytalanokat. Az ilyenkorú csecsemők ráadásul a kísérletek alapján úgy tűnik, hogy a prozódiai és intonációs minták kiemelése révén ismerik föl anyanyelvüket, és tudják elkülöníteni más nyelvek hangtengereitől. Ezek a csecsemők ugyanis akkor is gyorsabban fordulnak afelé a hanginger felé, ami a közösségükben tapasztalható nyelvvel egyezik meg, hogyha ezeknél a hangingereknél olyan szűrőket használnak, amelyek csak az alacsony frekvenciákat engedik át, tehát elnyomják a hangsorok fonetikai, fonológiai karakterét, viszont a hangsúly és dallamjegyeket meghagyják. Az anyanyelvnek ezt a sajátosságát nem véletlen, hogy feltűnni látjuk más helyzetekben is, és azt találjuk, hogy az artikulációs bázis kiépüléséhez is alapvető módon járulnak hozzá az anyanyelv hangsúly, illetve dallamjegyei. A 10 hónapos baba bőgicsérése zeneileg például emlékeztet arra a nyelvre, amit körülötte a felnőttek beszélnek. Az 1 és 1,5 éves gyerekek pedig már olyan anyanyelvi halandzsát tudnak produkálni, hogy néha elbizonytalanodunk, hogy mondott-e valamit a gyerek, csak azt hisszük. Egy vagy legfeljebb 1,5 éves korában például a kínai gyerek jellegzetesen kínai módon a hangmagasság hirtelen váltásaival halandzsázik, a svéd pedig hegyke emelkedő intonációval. Kvázi szavaik ekkor még természetesen értelmetlenek, de már az egyiknél kínaiul, a másiknál pedig svédül azok. Az anyanyelv fonológiájának hangsúly és dallam motivumai így nem véletlen, hogy a későbbiekben felnőtt korban is meghatározzák a beszédpercepciót, és más akusztikai ingerek észlelését is befolyásolják. Lócz János számolt be például annak a kísérletnek az eredményéről, amikor 3 egyenlő intenzitású ütést játszottak le egy csehnek, egy lengyelnek és egy franciának, akik ezeket az anyanyelvük hangsúly jellegzetességének megfelelően interpretálták. Ahogy Lócz írja. A cseh, akinek nyelve a szó első szótagját hangsúlyozza, azt mondta, hogy az első ütés volt a legerősebb. A francia, akinek a nyelvében szóvégi hangsúly van, az utolsó ütést hallotta a legsúlyosabbnak, míg a lengyel, akinek nyelvében az utolsó előtti szótag hangsúlyos, a középső, utolsó előtti ütést választotta ki, mint legerősebbet. Hasonló percepciós hatást tapasztaltak azok a kutatók is, akik az anyanyelv intonációs sajátosságai és a zenei hallás között kerestek összefüggéseket. Abból a tapasztalatból kiindulva, hogy az európaiak esetében rendkívüli képességnek számít az abszolút hallás, míg a kínai zenészeknél ez annyira elterjedt, hogy a kínaiak esetében ez egyáltalán nem számít kivételes képességnek, Deutsch és munkatársai arra gondoltak, hogy ez mindenképpen összefüggésben kell, hogy legyen az anyanyelv jellegzetes intonációs mintáival, azzal, hogy a kínai tonális nyelv, míg az európai nyelvek nem. Ezért Deutsch és kollégái olyan amerikai konzervatóriumi hallgatókat teszteltek az abszolút hallás szempontjából, akik között voltak kínai, illetve vietnámi származásúak, mégpedig olyanok, akik őseik nyelvét nem igazán jól beszélték, illetve olyanok, akik anyanyelvi beszélői voltak a kínainak és a vietnáminak. Azt tapasztalták, hogy az őseik nyelvét már nem olyan jól beszélő kínaiak és vietnámiak esetében nincs semmi különbség az abszolút hallás képessége tekintetében az európai zenészekhez képest, míg azoknál a kínaiaknál és vietnámiaknál, akik viszont anyanyelvünként beszélték ezeket a tonális nyelveket, igen, ezek mintegy 90%-os teljesítményt értek el az abszolút hallás terén. Mindezek egyébként nem is olyan különösek, mármint hogy az anyanyelv hangsúly és dallam mintái ilyen meghatározóak legyenek csecsemőkortól kezdve az egyén nyelvének folyamataiban. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a hangsor minták, amikor megformálódnak, és amikor ezeket a csecsemő anyanyelvének megfelelően kialakítja, akkor olyan szupraszegmentális jegyekre támaszkodhat, amelyek analitikus módon nem elemezhetők ki az egészből, tehát éppen a hangsúly és a dallam jegyekre. Ezek tehát a hangkapcsolatok mentális beidegződésének igen jelentős támpontjai lehetnek. Ráadásul úgy tűnik, hogy ezek a támpontok már magzati kortól kezdve támpontok. A hallószervek ugyanis a méhen belül is ingerlésnek vannak kitéve, ahol a kívülről érkező hangok esetében az anyateste és a magzatvíz az egy olyan szűrőként működik, ami csak az alacsony frekvenciákat engedi át, azaz az egyes nyelvi ingerek fonetikai, fonológiai karakterét elmossa, egy kicsit maszkolja, viszont amit egyértelműen megőriz, az az anyanyelv hangsúly, illetve dallamjegyet lesz. A külső hangok a jelek szerint már a 30-32. Héten agykéri választ produkálnak a magzattól. A magzat ráadásul mindezt nem csak hallja, hanem tanul is belőle. Több kísérletben igazolták például, hogyha az anya a terhesség utolsó 6 hetében minden nap elszavarja ugyanazt a gyerekverset, akkor az újszülött ezt a verset fogja előnyben részesíteni más hasonló ritmusokkal szemben, még akkor is, ha azt nem az édesanyja mondja. Ebből adódhat, hogy a babák már közvetlenül születésük után felismerik és preferálják a saját környezetük nyelvén szóló beszédet, legalábbis a ritmikailag különböző nyelvekkel szemben. Az, hogy ez valóban így van, és a magzati korban már valóban történik ilyesfajta tanulás, azt egy újabb 2009-es kísérlet és vizsgálat is igazolhatja. Mampe és munkatársai 60, 3 és 5 napos német és francia újszülött sírását elemezték, és arra figyeltek föl, hogy a különböző nemzetiségű babák már újszülött korban a saját anyanyelvüknek megfelelő dallammintáknak megfelelően ezt követve sírnak. A német újszülöttek sírásának hanglejtés görbéje az gyakrabban kezdődött a magas tetőfokon, míg a franciák esetében inkább a véghangsúlyosan emelkedő dallami volt jellemző, ahogy ez egyébként a német és a francia hangsúly és dallam viszonyaira is igaz. A csecsemők a hangsúly és dallammintáknak magzati kortól kezdődő elsajátítása után ezekre a dallammintákra, mint vezérfonalakra alapozva, aztán elkezdik memorizálni anyanyelvük fonetikai, fonotaktikai karakterét, tehát a hangsúlymintákat is. Ez a folyamat igen korán megkezdődik. A kicsik ugyanis közösségük jellegzetes hangkapcsolatait más nyelvek hangkombinációitól, a nyelv sajátos prototípusában beszédpercepció megjelenésével egy időben, azaz körülbelül fél éves koruktól kezdve elkülönítik. Egy olyan kísérletben, ahol 6 hónapos babáknak anyanyelvük szavait fordítva játszották le, azt tapasztalták, hogy a csecsemők agykérgi válaszai nagy mértékben eltértek attól, amit egyébként a normálisan lejátszott hangsorok esetében és a természetes beszéd hallatán lehet tapasztalni. Arról, hogy a prozódiai intonációs láncokból kiemelt hangsorminták elsajátításában a vokálisoknak, azaz a magánhangzóknak lehet kulcs szerepük, megint csak több tény megerősíthet minket. Például az, hogy a gyereknyelvi kísérletek kapcsán rendre kiszokták emelni, hogy legkorábban a magánhangzók prototípusai azok, amik a csecsemőknél megjelennek. Ezek hátterében nyilvánvalóan a magánhangzók fizikai sajátosságai állhatnak. A magánhangzók relatíve nagy szonoritásúak, tehát nagy hangzósságúak, és a más hangzókhoz képest mindenképpen kisebb a koartikulációs szórásuk, így a beszédpercepció során egyszerűen feltűnőbbek, azaz a hangsúly és dallamíveken ezek lesznek azok a pontok, amelyek mint a hangsorminták magjai először a percepció számára ki fognak tűnni, és majd a hangsormintáknak strukturális magjaiként szolgálnak. A magánhangzóknak ezt a hangsorminta szervező tulajdonságát figyelembe véve, az sem meglepő, hogy a magánhangzók a nyelvi percepcióra mindvégig erősen kihatnak. Meg lehet ezt figyelni olyan felnőttekkel végzett kísérletekben is, amikor felnőtteknek gyors egymás után van több diszkrét magánhangzót játszottak le. Ekkor a kísérleti személyek meglepő módon nem magánhangzók egymás utánját hallották, hanem illuzórikusan a magánhangzók között olyan mással hangzókat is véltek hallani, amelyek egyébként anyanyelvük fonotaktikai mintáinak teljesen megfelelnek. Ha hangokat maszkolunk egyes hangsorokban, és ezt teszteljük kísérleti alanyokon, akkor is azt tapasztalhatjuk, hogy a hangrestauráció az erőteljesebb akkor, ha a legkisebb szonoritású, a legkisebb hangzóságú, tehát a magánhangzóktól legtávolabb eső elemeket maszkoljuk, így az explozívákat, a felpattanó zárhangokat és a frikatívákat, tehát a réshangokat. A hangrestaurációs jelenségeket ráadásul neurolingvisztikai mérések is igazolják, és azt, hogy illuzórikusan helyreállítjuk a hangsorokból hiányzó hangokat. Réke és munkatársai nemrégiben kísérleti alanyaikat hiányos hangsorok értelmezésére szólították fel, miközben mérték a kérgi elektromos aktivitásukat. És azt tapasztalták, hogy azok a tétahullámok, amelyek az egyes elemek közti határok dekódolásáért felelősek, a maszkolt hangsorok esetében elnyomódnak, különösen akkor, amikor a hiányzó elem következik. Ezért érzékelhetjük úgy, hogy a hiányzó elem ellenére valóban egy folytonos és teljes hangsort hallottunk. Mindezek után nem meglepő tehát, hogy a magánhangzóknak kulcsfontossága lesz az emberi percepcióban, nem csak a csecsemőkorban, hanem később is. Mindez pedig egyáltalán nem haszon nélkül való. Az, hogy a beszédpercepció vokális magokra támaszkodik, mindenképpen a percepció hatékonyságát növeli. A magánhangzókra koncentráló beszédpercepció ugyanis nem optimális detektálási körülmények között is jól működő mechanizmusnak látszik. Az a vizsgálat is rámutat erre, amely a következőket teszteltem. Megvizsgálta, hogyha másodpercenként 30 hangot játszunk le kísérleti alanyoknak, hogyha ez nyelvi inger ez a 30 hang, akkor tudják-e követni ezt a kísérleti alanyok, és mi van akkor, ha ez nem nyelvi inger. Nyelvi ingerek esetében az emberek világosan tudják követni másodpercenként a 30 hangot is, nem nyelvi ingerek esetében viszont valami egybemosódó hangkavalkádot hallanak, és nem tudják azonosítani azokat a természetes életből származó hangokat, amit egyébként tudnának. Ez pedig arra mutat, hogy a magánhangzókra hagyatkozva a megnyilatkozások elemzése során olyan gyorsan tudjuk követni a hangsorokat, amit elvileg hallórendszerünk adottságait nem is engednének meg. Mindezeket figyelembe véve talán némi magyarázatot nyer az a közismert tény is, hogy a szülők miért gügyögnek, azaz miért beszélnek dajka nyelven gyerekeikhez. Még azok is, akik egyébként pszichológusok előtt megfigyelt helyzetben tagadják ezt, aztán mikor nem megfigyelt helyzetben vannak, még a legbüszkébb apukák is elkezdenek gügyögni dajka nyelven gyermekükhöz. A dajka nyelv ugyanis éppen azokat az akusztikai paramétereket emeli ki az egyes hangsorokból, amelyek a prozódiai intonációs ívek mentén a hangkombinációs minták elsajátításában nyújtanak támpontot, segítséget. Ilyen mindenek előtt a legalább egy oktávval magasabb hangfekvés. Mivel a beszélés során hangterjedelmünknek általában csak az alsó egyharmadát használjuk ki, így az első intonációs minták könnyebben tanulható, nagyobb F-mú különbségeket mutató változatai, csak úgy tudjuk hatékonyan produkálni a gyerek számára, hogyha az átlagos hangmagasságot, alaphangot megemeljük. A melodikusan hajladozó dallammenet mellett, ami ugye megint a prozódiai intonációs ívekhez kötődik, a lecsökkent tempó az megint csak a vokálisok egyértelmű artikulációjához járul hozzá, így pedig a hangsorminták elsajátításához. A világon minden nyelvben gügyögnek a szülők a gyermekeikhez, és és a világon minden nyelvben melodikusan dallam, hajladozó dallamívvel követve az anyanyelv prozódiai és intonációs mintáit, a magánhangzók tempóját lecsökkentve, és a többi, és a többi, és így megjelenítve az anyanyelv sajátos jegyeket. Ezáltal pedig a dajka nyelv a legegyszerűbb és legegyértelműbb tanuló mintákat fogja biztosítani a gyerek számára. Csépábráján egyébként látszik, hogy nem dajka nyelvben és dajka nyelvben az F1, F2 értékek hogyan térnek el egymáshoz képest. No most, ha a hangsorminták eredendően és ilyen mértékben határozzák meg a nyelvelsajátítás folyamatát és tulajdonképpen a nyelv kognitív szerveződését, akkor mindezek után igen nehéz elképzelni egy olyan grammatikát, amely a nyelv holista, fonotaktikai természetű alapjától szinte teljesen függetlenül és éppen analitikusan és valamiféle morfoszintaktikai szabályok mentén szerveződik. Így mindenképpen érdemes átgondolni, hogy a nyelvtanunk olyan-e valójában, amilyennek eddig képzeltük. Evolúciós szempontból sem látszik előnyösnek az, hogy egy holista, fonotaktikai alapú rendszerre aztán ráépítsünk egy ettől teljesen eltérő, analitikus és merev szabályokkal dolgozó rendszert. Így mindenképpen valamiféle komplexebb hangsormintákra alapozó nyelvtannal kell számolnunk inkább, aminek fokozatosan alakuló szemantikája, illetve morfoszintaxisa vesz ugyan fel több-kevesebb analitikus tulajdonságot az írás-olvasás, tanulás és az oktatás és egyebek révén, de ezzel együtt is megőrzi szerveződésének eredeti, fonotaktikai, holisztikus arculatát. Ilyen értelemben a nyelv, nyelvtana csak is olyan rendszer lehet, amely nem ex nihilo tűnik fel, hanem ezekre a hangsormintákra ráépülve, azokból szervesen kiforva alakul meg, formálódik, majd a későbbiekben is ennek megfelelően szerveződik. Ilyen értelemben viszont nem mondhatjuk azt, hogy a grammatika megjelenésének egy meghatározott időpontja van valamikor 3-4 éves kortájékán, hanem tulajdonképpen grammatikával kell már számolnunk a kezdetektől fogva, akár magzati kortól kezdve, ahol az anyanyelvnek az a jellegzetes intonációs és prozódiai mintája kezd elsajátítódni, amire aztán ráépülnek a fonotaktikai hangsorminták, ami pedig a nyelv további formálódásához fog hozzájárulni. A nyelvelsajátító egyén nyelvének tehát más értelemben, de mégiscsak ab ovo van egyfajta nyelvtana. Erre fog aztán későbbiekben ráépülni az a grammatika, amit klasszikusan grammatikának szoktak tekinteni. De a hely maga már elő van készítve. Csak úgy, mint amikor Wittgenstein a nyelvet a sakkjátékhoz hasonlítva, a sakkjáték megismerése kapcsán a következőket mondja. A magyarázat is csak azért tanítja meg az illetőt a bábú használatára, mert mondhatnánk, az a hely, ahová a bábút helyeztük, már elő volt készítve. A hely pedig nem azáltal van előkészítve, hogy akinek magyarázunk, az már tud szabályokat, hanem azáltal, hogy más értelemben már van olyan játék, amelyet tud játszani. Köszönöm szépen a figyelmet!